Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. dicséretünket énekeljük, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott,
hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent a keresztelés sákramentumát, amint ezt elénkbe adja Máté Evangélium a 28. része következőképpen. Jézus így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünk második versét énekeljük.
Nem éltem még e bölcsinén, ne értem meg születtél, míg rólad mit sem tudtam én, tulajdonodná tettél, míg meg sem
el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, körülbelül 6 évtizedre tudok visszaemlékezni, a kicsi gyerekkoromból vannak emlékeim, és ezek között van néhány olyan meghatározó, amit a mai napig is pontosan vissza tudok idézni. Az egyik egy ének, a 459. énekünk az énekeskönyvünkben, ugye úrvacsorakor is fogjuk énekelni az éneket, amely egy bűnbánati ének, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Nagyon kicsi voltam, nem tudom pontosan a körülményeket, egy temetésen hallottam, és ugye ez nagyon megfogott, hogy közben sírtak. Ezért első hallásra megtanultam, soha nem felejtettem el. Tehát ez az ének, ez ott van bennem 60 évre, egy ilyen mély benyomás, bevésődés. a másik ilyen korai emlékem a gyerekisten tiszteleteknek a világa, a régi metódussal még ugye flanelt tettek föl, és rá ragaszgatták a figurákat. Volt egy kettő, az egyik az egy út volt, egy táj, ugye messze Jeruzsálem, a másik meg a templom. Hát én arra emlékszem, hogy az egyébként nyilván kicsi kis flanel méret, az nekem, mikor az volt, azt nagyon szerettem, a templom így kitágult, és olyan óriási lett, és abban úgy benne voltam, és a bibliai történetek egy része ugye a templomban játszódott le, és azért, mert ebben a kitágult, különös világban meg tudott ragadni, ez mindig ott van a mai napig is előttem. És hát a harmadik ilyen nagyon korai élmény, ugye az a szeretett vendégségeknek az illata, íze, nem a teáról beszélek most, hanem süteményekről és hasonlókról, és az emberekről, akik beszélgettek egymással, korai 50-es évekről van szó, tehát annak volt egy ilyen nagyon sajátos hangulata, tehát hogy minden érzékszervem, ugye, hogy a játékban volt tulajdonképpen, mondhatom ezt, meghatározó emlékek. Jézus mondja egyszer a tanítványoknak, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Azt jelenti, hogy amit ebben a kicsi korban, amikor még nem is tudja igazán fölmérni, vagy mi nem tudjuk fölmérni, hogy az a kisgyermek mit ért, mit érez, mit él át, elhangzik, belevésődik. Akkor mi olyasmit teszünk vele, ugye, hogy egész életre szóló útvalót teszünk bele az ő tarisznyájába, amihez bármikor majd hozzá fog nyúlni, nem fog elfogyni, mint a Serapta Özvegy asszonynak a korsójából az olaj, végig fogja kísérni, ha egyszer megéhezik lelkileg, akkor egyszer csak ott lesz, és lesz mihez nyúlni. Ugye amikor itt fogadalmat teszünk arra, hogy úgy neveljük és neveltetjük ezt a kisgyermeket, akkor én nagyon remélem, hogy ezek az élmények elkezdődnek bevésődni, amit én most itt 6 évtized távlatából pontosan fel tudok idézni, és el tudom mondani, hogy mit is hallottam, láttam akkor. Akkor nem fog elveszni, a gyermek nem tűnik el észrevétlenül, hanem az Isten megáldja a szülők, keresztülők és a családnak ezt a szolgálatát az ő élete felé. Isten így áldja meg az egész családot, az ő vállalásukat, az ő fogadalomtételüket, hogy ez így lehessen, ha álljunk fel és hallgassuk meg a szülők és keresztülők fogadalomtételét. Kérem a kedves keresztülőket, szülőket, hogy ide az úrasztala elé jöjjenek ide, úgy ide lépjenek nyugodtan fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, felejjék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, felejjék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk az apostoli hitvallást, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test eltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a gyermeket, megköszönjük azt, hogy ilyen reménységgel lehetünk felőle, hogy majd felnövekedvén a te utadon jár, és te gyönyörködsz majd benne, és lehet a te dicsőségedre, és lehet az ő népe, családja, szerettei javára az élete. Hadd könyörögjünk azért, hogy vigyázz a testi egészségére, te vigyázz a lelki, a szellemére különösképpen, hogy az utadon járva téged megismerjen. Áld meg azokat, akik fölvállalják ezt a felelősséget, hogy megtanítgatják őt. Légy itt most, és a te szent lelked pecsételje előtt magának. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Na most akkor. Énekeljük áldásképpen. Köszönöm szépen. Jó, tessenek helyet foglalni. Itt még elől vannak egy pár hely a székeken, tessenek előre jönni. És mi keressük ki a 356. énekünket, és énekeljük húsvéti énekül, és majd reméljük, hogy 60 év múlva mondja a kisek, hogy milyen jó volt. Na, 356. Felvirrat áldott szép napunk. a mi segítségünk, húsvét ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, az első korintusi levél 15. részének 20. versétől a 28.
Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus. Aztán az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Aztán jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávetett neki minden, alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.
Isten tegye áldottá az igéje szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, a hiába valóságok világából jöttünk ide ma, és az a vágyunk van, hogy itt érvényes szót hallunk, hogy itt az igazságot halljuk. Azt halljuk, amire érdemes egyedül építeni az életet. Megvalljuk neked, hogy mindenünk odaköt a múlandónak, a hiába valónak, a világához, azért küzdünk, azért harcolunk, az viszi el az energiáinkat, abba vetjük reménységünket, és abból szeretnénk építeni valami maradandót. Köszönjük, hogy a te igédnek világosságában meglátjuk ennek a fölöslegességét, és meglátunk valami mást, azt a mennyeit, amelyet te készítettél nékünk, azt az épületet, amelyben helyünk van, amelyikben otthon vagyunk igazán, amelyikre egyedül érdemes figyelni, melyekkel érdemes törődni. És ma azt kérjük tőled, hogy így halljuk meg az evangéliumot, így halljuk meg a te ajándékozó csodálatot, szeretetednek üzeneteit, hogy ez megragadjon bennünket, hogy az átformáljon, hogy ez ne csak addig tartson, amíg olyan magától értetődő egy templomon belül, hanem amikor mindez magától értetődő lesz, odakünn is, mert a mi szívünkben, lelkünkben hordozzuk ezt az igazságot. Áldj meg bennünket, légy velünk, a mi ünneplésünket, add a te ígédet, annak sokféle formáját, ahogy ma is megajándékozol bennünket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Menjetek a másik oldalra is, gyertek. Úgy, ott arra is, gyertek, csak gyertek. Kezeteket adjátok, össze tudtok érni. Jó, kicsit nyúljatok szél, erre gyertek így befelé középre, az anyukám. Igazgasd itt a kicsiket, arra gyertek, arra. Gyerünk, törpék megfogni a kezét, úgy, jó. Megvan mindenki? Jó, köszönöm szépen. Na, akkor egy rendes nagy húsvéti köszöntést kérek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, hát akkor egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék ma. Először is tegnap ugye nagy szombat volt, és hát azt tudjuk, hogy ha nem is református szokás, katolikus szokás, ugye akkor nem harangoznak, ugye? Hát ezt csak azért mondtam, ez ilyen rávezetés arra, hogy Nekem van egy bánatom, nemrég volt a népszámlálás, ezt tudjátok, hogy ez micsoda? Mennek a népek, visznek papírokat, és mindenkit fölírnak, megkérdezik, hány éves, mit csinál, stb. És akkor összegyűjtik ezt a rengeteg adatot, és akkor nagyon sok mindent megtudnak, igaz? Az osztályban is be vagyunk írva a naplóban, igaz? És abban sok mindent megtud az ember, ha belenéz. Hát így van ez. De szomorú vagyok azért, mert nagyon sok ember nem mondta meg, hogy ő keresztény, és hogy milyen vallású. Sokkal több, mint azt az ember gondolta. És én azért gondolkodtam, hogy vajon miért nem mondta meg. De hát ezt most már nem tudom tőlük megkérdezni, de azt tudom, hogy nektek elmondhatom, hogy soha ne hallgassátok el, hogy református keresztények vagytok. Világos? És most ennek kifejezéseképpen ugyanma nem némák a rangok, de egy kicsit kiállunk, és egy kicsit lármázunk, mert ugye azért a harangok helyett lármafákat szoktak csapkodni. Na mester, ez a magáé, tiszterről vered, ezt meg ideadom neked, ilyen sportosabb fiúknak, és amikor azt mondom, most egy nagyot kiáltunk, hogy hely, az azt jelenti, hogy mi reformátusok itt vagyunk, és soha nem fogunk hallgatni, és közben rázzuk az összes lármafát, jó? Háromra. Mehet? Tehát egy, kettő, három. Hely! Na még egyszer, ez nagyon vérszegény, bocs, csak én kiabáltam. Egy helyt halljam. Tehát egy, kettő, három. Hely! Ez az. Azt jelenti, hogy mi reformátusok vagyunk. Köszönöm szépen. Menjetek akkor. Úgy, köszönöm. Begyűjtjük ide. Az igehirdetésre készülve a 377. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 377. dicséretünknek a harmadik verse, amelyik így kezdődik. Szakaszd el hát most szívünket. Istennek igéjét olvasom, Lukács evangélium a 24. része első 12 verséből. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor amilyen tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük, fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadnapon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira. És visszatértek a sírtől, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok, elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak lepedőket látott. Erre elment és csodálkozott magában a történteken. És a 36. vers, miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, már megéltem néhány húsvétot, amikor át kellett állítani az órát, mint ahogy ezt ugye ma is tettük az új időszámításra, de azt is meg kellett állapítanom, hogy ezzel együtt minden maradt a régiben. Mintha mi sem történt volna. De hát nyilván nem egy óraállítástól fog megváltozni a világ, és attól leginkább, ami azon a bizonyos húsvéton történt, amikor az Úr Jézust megfeszítették. Isten Krisztusban, ami egészen újat kezdett, Jézusban az eljövendő világ, Isten élettel teljes világa betört a bűn és halál világába. Nem úgy kell látni azt, hogy eddig volt a régi világ, aztán majd egyszer majd jön az új világ, amikor a világ vége van, és aztán kezdődik az új, hanem úgy, hogy már elkezdődött Krisztus feltámadásával ez az új világ. Isten uralmának a legnagyobb eseménye, a feltámadás megtörtént ebben a régi világban egyszer csak elkezdenek működni az újnak az erői. Ezt nagyon fontos látni, hiszen sokan azt mondják, hát nem látom, hát hogy néz ki ez a világ, nézzen Krisztusra, és látja az új világ erőinek működését. Ahogy ezt a 20. század egyik teológusa mondja, nagyon szemléletesen, és nagyon tipikus a példa most már ebből a távlatból, hogy ez olyan a Krisztus esemény, mint a sztálingrádi csata, amelyikbe eldőlt, ugye a második világháború, szoktuk ezt idézni, a végső győzelem már csak időkérdése volt, még működött a régi, de már vereségesen működött. Ezért kell hirdetni ezt, hogy tudják meg az emberek, amit mondanak az angyalok, és hogy nincs itt, mert feltámadt. Ha nincs híradás, akkor mindenki a régi szerint cselekszik. Úgy élünk, mint az a másik ilyen nagy példa, a szegény japán katona, aki ugye nem adja meg magát 30 évig, miközben már a császára rég lemondott az isteni rangjáról, nem követel halálig való hűséget, de ő ott hazakozik, és ráment az egész élete. Arra, hogy nem tudták, hogy új időszámítás és új világ van. Ugye nagyon-nagyon fontos ezt látni, nem érvényes, amit csinálok, mert az Isten már régen újat kezdett, nem létező pozíciókat védelmezünk életre, halálra. Ugye bele gondolva, hogy ez egy jó kép arra, és hogy ilyen az ördög munkája megkísértésben olyan nagyon egyértelműen, mondja ezt, hogy neked adom a világot, a világ minden dicsőségét, nagyságát, ha leborulva imádsz engem, hát mit kínál ő, azt, ami nem az övé, a semmit kínálja, de ha valaki elfogadja a semmit, az megsemmisíti őt. A húsvéti történet fényében azt kell felismerni, hogy nem létező pozíciókat védünk, és közben már minden megváltozott. Mert valóban Krisztus halálát sokan látták. Ugye ott a szemtanúknak a garmadája, ott volt a római hatóságok is, ott voltak a jeruzsálemi hatóságok, a bámészkodó néptömeg, a tanítványok, a katolák, tehát mindenféle rendű, rangú ember egybehangzóan vallotta ezt, hogy meghalt. Láttuk a perét, hallottuk az ő kivégzését, végignéztük, meghalt. De az Úr feltámasztása az nem emberi szemek előtt történt. És ennek a felismerésnek, hogy gyökeresen új helyzet van, de nincsen itt, mert feltámadt, van néhány állomás, amit nem lehet megkerülni. És most ezt vesszük egészen röviden szemügyre, ennek a történetnek, a Lukácsnak az alapján. De az első, az asszonyok mennek a sírhoz. Azért mennek, hogy bevégezzék azt, ami még hozzá tartozik a temetéshez, azaz a régi világnak, ennek a mulandó világnak a törvényei szerint gondolkodnak és cselekednek. Nagyon szép magyarázatot olvastam erről, vagy mondatot, hogy kik és hogyan mennek ezek az asszonyok oda. Ugye azt mondja, hogy megrendült hittel, de nagy szeretettel, reménység nélkül, de nagy hűséggel. És nagyon megragadott engem ez a mondat, hogy húsvét hajnalban mennek a sírhoz, és ez a definíció ezen az úton, hogy kik ezek és hogyan mennek oda, bizony megrendít, mert az ember azt gondolja, vagy azt kérdezi, hogy vajon hányan vannak közöttünk is ilyenek. Hányan vannak, akik ugye nagy hűséggel, nagy szeretettel vannak jelen, de nincs reménységük. Mert az élet már annyit piporta őket. És ez arra készteti ez a hűség, ez a szeretet, hogy megtegyék, amit megtehetnek, de valójában megrendült a hitük. És ez bizony önvizsgálatra kényszerít és késztet bennünket, hogy hol állok én ebben a dologban, hol állok a skálán, mik az én valódi, valóságos reménységeim, és vajon milyen erős is az én hitem, miközben szeretem az egyházamat, és hűséges vagyok hozzá. Hányan vannak ilyen szeretetteljes, hűséges és reményvesztett testvérek az egyházba. Bizony terheket is hordoznak, de hiányzik reménységük. Márk leírja többi evangéliumban is, ugye, hogy azon tanakodtak útközben ezek az asszonyok, hogy vajon ki fogja elhengeríteni azt a követ, és annál nagyobb a meglepetésük, amikor ugye a kő el van hengerítve, sír pedig üres. És azt mondja, hogy emiatt tanácstalanul álltak. A dolgok másképpen vannak, mint ahogy lenniük kellene. Egyelőre még csak zavar támad, ugye az a lehetőség, hogy egészen új helyzet állott elő, ez meg se fordul a fejükbe. Nem tudnak kilépni abból a gondolkodásból, amelynek ismerik a határait, a lehetőségeit, és nem tudnak más sem gondolni, csak azt, amit mindig is gondoltak, hogy hogy működik ez a világ tulajdonképpen, az ő maguk tapasztalati világa, és a vég az vég, aki meghalt, az meghalt, és ennyi. Ő nekik már csak a halottal lehet dolguk. És ugye ezt a sokkot, ezt az első sokkot, hogy hát valami nagy gond van itt, követi a másik, de két követ, két küldött angyal lép oda, hirtelen és szinte megdermedve hallják, amit mondanak Jézus felől. És ez nagyon érdekes, ez az angyali üzenet, mert ebben egyfajta megrovás is van. Tehát nem csak arról van szó, hogy ilyen nagyon kedves jelenet ez, hogy az angyalok mondják, hogy gyerekek, mit keresitek, az voltak közt az élőt, milyen csodálatos dolog történt, hanem ez egy felelősségre vonás. Hát mit keresitek a holtak közt az élőt? Azt jelenti, hogy rossz helyen vagytok, rosszul gondolkodtok, rossz irányba mentek, és rossz dolgot akartok cselekedni. Itt a halottak birodalmában akartok tevékenykedni, és berendezkedni tulajdonképpen, és az élet pedig máshol van. Ez is nagyon-nagyon megrendíti az embert, az, hogy ott tevékenykedem, ahol nem kellene, és az élet pedig máshol van. És itt igék szólalnak meg, ugye emlékeztetnek az angyalok Jézus szenvedés kijelentéseire, de igék beszélnek arról, és ez a legfontosabb, és azt gondolom, hogy ezeket is elmondják ott az angyalok, amikor Jézus ilyeneket mondott, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Másodszor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Nem azt mondja az angyal, hogy Jézus az élők között van, visszajött, jaj, milyen csodálatos dolog, hanem emlékeztet arra, hogy ő maga az élet. És ez egy egészen más helyzet. Tehát Jézus mondta ezt szintén a János evangéliumában, hogy senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda, és hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az atyától. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy Jézus hát valamiképpen reanimálódott csodálatos, titokzatos módon, hanem arról van szó, hogy ő maga az élet, és akkor is az volt, amikor alászállt a poklokra, akkor is az volt, amikor kilehelte a lelkét. Jézus nem keveset beszélt ezekről a dolgokról, de nem értették. Nem értették, hiszen a régi szerint gondolkodtak, nem csak az asszonyok nem értették, hát nem értették a tanítványok se, ezeket most nem elevenítjük föl, mert sokszor elmondtuk. Tehát magáról, az Úr Jézus személyéről, sorsáról, akármit is mondott ő maga, ők a maguk gondolkodása szerint hallották mindezeket, és szépen ugye kiszelektálták azt a nagyon keveset, ami ezekben a válságos helyzetekben nem is volt elegendő. A régi módon való gondolkodásnak az a lényeg, hogy kiszűröm azokat, amik nem is illenek bele, és amikor ilyen súlyos helyzet, krízis jön, akár velem, akár mással, környezetemmel, akkor kiderül, hogy ez nem elég semmire. Tehát meg kellett tapasztalniuk azt, hogy ez nem ez a helyzet, amit bármit is befolyásolhatnak, rendelkezhetnek, eljárhatnak a szokások szerint, mert azok nem segítenek rajtuk, és nem is értik meg általa a helyzetet. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy mennek, teszünk érte valamit, talán nem is keveset, a magunk elgondolása szerint, de tulajdonképpen most már tovább gondolva a dolgot, ugye eszünk ágába sincs megkérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Tehát figyeljük csak meg, hogy a régiben hogyan bele tudjuk vinni a magunk hitét és a magunk gondolatát, tehát hogy szeretünk tenni valamit az Úrért, az Istenért, az ő egyházáért, meg is tesszük ezt, csak nem tekintjük élő valóságnak. Mert ha annak tekintenénk, addig nem csinálnék semmit, amíg meg nem érteni, mi az, amit nekem tennem kell az ő parancsa szerint. Ezekben a napokban egyébként a rádióban sok minden elhangzott, én a háttérbe figyeltem, ahogy elmondta sokszor, hogy a keresztények legnagyobb ünnepe a húsvét, mit ünneplünk, feltámadás, stb. Elmondta szenvedés történetet is, de figyeltem, hogy abban a pillanatban, hogy valami ilyesmit mondott, rögtön elmondott 25 népszokást. Ehhez pedig ezek a népszokások árulnak, és akkor mindenfajta ilyen babonás, mágikus szokások. Hát nagyon szép, persze, ismerjük a néprajznak a szükségességét, csak ugye mindig azt éreztem, hogy még véletlen se az hangozzék el a rádióból, hogy a feltámadás, a feltámadott Úr az egy élő eleven valóság. Nem az piros tojás, nem tudom mi, etc. És akkor onnantól már rendben is van a dolog, minden megy a régiben tovább. Hát nyilván nem is várjuk ezt a médiától, hogy ő ezt hirdesse, mert ez az apostoloknak, a küldötteknek, a hírvivőknek a dolga. És a negyedik stáció is, vagy ha úgy tetszik, vagy negyedik ilyen pontja ennek a folyamatnak, szintén az igékhez kapcsolódik, akkor, amikor ezek az igék egyszer csak megelevenednek, amikor megszólalnak és találnak, ezek a nagy pillanatok, amikor minden ige nekem szól, ha akarom, ha nem, amikor életnek beszédét tartja elém az ige hirdetés, és minden ige hirdetés, amikor meg elevenednek az ígéretei, ítéletei, biztatása, és ezek átformálják az én gondolkodásomat. Amikor akkor kezdek átmenni a régiből az újba. Amikor egyszer csak bele van épülve, kezd beleépülni a Krisztus valósága, az ő igéje és lelke által az én gondolkodásomba, és az folyamán vagy folyamából következően pedig a cselekvéseimben és az életemben. Ugye, amikor már más a kiindulás, amikor más a gondolkodásmód, a célok, a módszerek, és más lesz fontos és nem fontos, a közérzetem megváltozik, mástól, más dolgoktól érzem jól magam, mint korábban. Ugye, oda igazítom az életem, oda szabom, mert világ, a régi világ mintáitól, megszokásaitól, sémáitól elfordulva az élő Isten élő beszédéhez, elemen beszédéhez szabom oda az életemet, ugye akkor azt lehet mondani, hogy a régiből megyek át az újba, és már veszi át az új az uralmat, és ezt csak mindenhol azt látom, hogy mennyi mindenben ott van már az ő munkája, keze nyoma. Tanítványoknak is át kell menni, ezen az asszonyok egyébként megelőzték őket, ugye, és az ő bizonyságtételük, de milyen különös, hogy ez is csak ugye, üres fecsegésnek tűnik előttük. Tehát azért egy nagy blokád van ott az ő szemük előtt, az értelmük előtt, az ő lelki fegyverzetük, állapotuk nem elégséges, és a történet igazából nem is itt jut a csúcsra, ugye az üres sírnál, hanem ahogyan beleolvastunk a további folyamatba, a történetbe, ugye miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük. Tulajdonképpen itt van aztán a döntő fordulat, mert mi is a kegyelem? Az, hogy a húsvét utáni mester nem mondja azt a tanítványnak, üres fecsegés, hát akkor elbusztok, hogy akkor nincs miről beszélnünk egymással, hát hogy hiába is tanítottalak benneteket itt 3 évig, legyen a ti hitetek szerint, hanem maga az élő úr keresi meg az övéit, és van türelme hozzájuk, és szinte újra mondja mindazt, ami elhangzott, újra értett meg velük, ugye, mert így enélkül, az élő Krisztus jelenléte nélkül még az angyali beszéd is csak üres fecsegéssé tud válni az élő Krisztus nélkül, és ő oda hívja őket, jól ismerjük a történeteket, hogy gyere, fogd meg itt a kezem, hogy érints meg a sebeimet, ugye, és a régi világnak a holt üzenetei helyett az Isten új világának az embereivé válunk ezáltal a találkozás által. Ha valamit lehet kérnünk ezen a húsvéten, akkor hogy így elevenítsen meg bennünket, és tegyen arra képessé, készé az élő, a megelevenedett ige, hogy ebben a találkozásban valóban megérintsen, és mi is megérintsük őt. Isten áldjon meg bennünket ezen a húsvéton. Amen. A 435. énekünket ressük ki, és énekeljük az úrvacsorára készülve, lelkem siet hozzád menni, 435. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogyan ezt Pál apostol elénkbe adja az első korintusi levélben a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert ha valamennyiszer, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánati imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Vállaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe is. Vállaljuk gyülekezeteink erőtlenségét, evangélium hirdetésben, a betegek gyógyításában, a mi kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Vállaljuk egyen életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvalló imádságunkat eképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a keresztség sákramentumánál megvallottuk mi hitünket. Most, ami rendtartásunk szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval lelkiismeretesen válaszoljatok. Az első így hangzik: hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki az énekeskönyvünkben először a 213. énekünket, majd aztán a 223-mal folytatjuk, és a 459-el. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek, szeretném mondani a testvéreknek, hogy a megszokott rendbe jöjjenek, de ide a kelyheknél nyugodtan jöhetünk négyesével, hiszen itt van elég lelkész testvérünk ahhoz, hogy osztassuk így négy kis kehelyt. Tehát oda sorjázunk szépen mindig négyen, és akkor egy kicsit ugye, simában megy az ügy. Tehát mindenható Úristen! szeretteim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink is, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban, ekben. Áldjad én lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk, késedelmes a haragra, és kész a kegyelemre, nem feddesz szüntelenül, s nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizetsz álnokságunk szerint. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért, az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk, áldott légy ezért, Urunk. És most külön kérünk téged a megszomorodottakért, a gyászolókért, a betegjeinkért, mindazokért, akik terheket cipelnek, akár külső dolgok legyenek ezek, akár anyagiak, akár lelkiek, szellemiek, vagy három egyszerre nyomaszt és terhel bennünket, add a te szent lelkedet, gyógyításodat, erődet és szabadításodat mindnyájunknak, őrizd meg bennünket, és add, hogy a te ünnepednek, a te csodálatos evangéliumodnak áldásával élhessük minden napjainkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a jövő hétnek a alkalmait. Baba-mama óra kedden 9:30-kor Biblia óra, és utána pedig presbiteri gyűlés lesz. Mondom, a kijáratnál ott van, ugye? Pénztárasztalnál, tehát írjuk alá presbiter testvéreket, erre kérem. Szerdán a nyugdíjas Biblia óra meg lesz, csütörtökön reggel 8-kor KT-s Biblia óra. És meg lesz természetesen pénteken most már folytatólagosan a kis csoportos konfirmandusok konfirmációja, és este pedig ugye Vandát kérdezem, hogy lesz ifjúsági óra, 7-kor. Úgy van, tehát ez nagyon fontos. Szombaton délelőtt hittanóra, és délután 1-től 16 óráig tavaszi női délután lesz. Tehát ez a jövő héten van, 1-től délután 4 óráig tavaszi női délután lesz, de én úgy tudom, hogy jövő héten már vespera is van. Nincsen? Hát köszönjük, de lesz biztos, csak valamiért kimaradt. Hirdettem, hogy a mai istentiszteleten Németné Pötördi Zsuzsanna testvérünk olvasta fel az ígét. A mai istentiszteleten megkereszteltük Almási Ádámot, Almási Bogár Krisztina és Almási Dávid gyermekét. Isten áldásával köszöntjük őket a gyülekezetben. Végső útjára kísértük ki Lámer Andrásné Nagy Viktóriát 90 éves korában, a vigasztalás igéit Máté evangéliuma alapján hirdettük, legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Végső búcsút vettünk dr. Padányi Gézáné Csemicki Lenkétől 93 éves korában, az igét Jób könyve alapján hirdettük, az ő kezében van minden élőlénynek az élete, és minden egyes embernek a lelke. És külön szeretném kihangsúlyozni, hogy szomorú, tragikus esemény történt, gyors lefolyású betegségben hirtelen elhunyt 34 éves korában Mészáros Csaba, Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ igazgatója, ami az egész közösséget érinti nyilván, nem a református gyülekezetet csupán, és szomorú az is, hogy három kicsi gyermeket hagyott maga után. A feltámadás reménységben kérjük Isten vigasztaló kegyelmét a gyászolóknak. Továbbiakban a gondnok úr hirdet.
Kedves testvérek, szeretnék gratulálni mindenkinek, aki tudta, hogy óra átállítás lesz, és időbe ideért a templomba. A tavaszi női délután programtorlódás miatt, ugye nem márciusban, hanem áprilisban, április 6-án, tehát most ránk következő szombaton lesz. Megjelent a hírlevél, úgyhogy ebből is kérem vigyenek a testvérek, amiben elkövettem egy hibát, úgy tudtam még régebben, hogy 9-es tanulóknak is lesz hit és erkölcstan lehetőség, nem lesz, csak elsőnek és ötödiknek. Tehát kérjük a testvéreket, hogy a szeptembertől elsős és ötödikes tanulók szülei vallják meg az egyházunkhoz tartozásukat azzal, hogy gyermekeiket az órarend szerinti hit és erkölcstan tantárgyra iratják be. Nagyon fontos, mert néha van ilyen félrevezetés, hogy hát jó lesz nekik az etika délelőtt, és akkor majd délután választható tárgyként esetleg, vagy szabadidőben ott lesz, hát ez nem lesz jó. És gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen 1948-ban a kommunista diktatúra söpörte ki a hit és erkölcstant a órarendből, és azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen azért véget ezzel, hogy most szeptembertől órarend szerinti hit és erkölcstant tanításban részesülhetnek a gyerekek. Hát akkor egy diktatúra volt, most meg saját magunk alatt mondjuk ne vágjuk a fát azzal, hogy nem gondolunk erre. Április 13-án cserkész gyülekezeti közös kirándulás lesz Szentendére, tehát azok, akik kevésbé bírják az erdei sétát, azok a város nézik egész nap, akik meg jobban bírják a menetet, azok az erdőben lesznek, és jelentkezni itt Szabó Máténál lehet. Hol vagy, Máté? Ott vagy. Már most is, és persze jövő héten is fogjuk ezt hirdetni. A gyülekezeti tábor augusztus 12-e és 17-e között lesz Beregfürdőn, jelentkezni Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet. Kérjük a testvéreket, hogy aki még nem készítette az adóbevallását, gondoljon arra, hogy a 1%-át adja a Magyarországi Református Egyháznak, a másik 1%-ot pedig gyülekezetünk támogatására, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak, mind az iskola, mind az óvoda számára van mit támogatnunk. És azt is kérjük, hogy ha lehet, akkor havi rendszeres átutalással támogassák szolgálatainkat, hiszen jó az, hogyha nincsenek nagy mínuszok még időszakonként sem a költségvetésünkbe. És akik pedig mostanában csatlakoztak hozzánk, kérjük, hogy töltsék ki a pénztárosi asztalnál levő adatlapot, hogy tudjunk róluk, és a választói névjegyzékbe is be tudjanak kerülni. Ezért kérem azt is, hogy aki egyházfenntartói járulékot fizet be, és először fizeti be, akkor diktálja be a címét is, ne csak a nevét, mert így mondjuk elég rendetlen a nyilvántartásunk, ha csak egy név van ott, hogy Kis Pista. És azokat is várjuk, akik szívesen becsatlakoznák a gyülekezeti szolgálatokba, akár a lelkészeknek, akár nekem lehet szólni, hogyha van kedvük ebbe a közösségbe aktívabban részt venni. És aki még szintén nem ismerte, vagy nem olvasta, van még néhány példány gyülekezet történetünkből, amit Demjén István nagy tiszteletű úr írt, és azt is ajánlom a testvérek figyelmébe. A hírlevelet már mondtam, de még egyszer mondom, és hát persze áldott ünnepeket, és azért a népszokásokat se kell elhanyagolni. Köszönöm szépen.
A kijáratnál szeretnék hozzátenni, ott van az 1% a kis cédulán, úgyhogy éljünk ezzel, mert nagy szükségünk van rá. A 195-ös énekünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. áldjuk Istent végével.
Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünkre. Mondjuk immár örömmel, dicséretet szent nevének. Mi Istenünk legyen áldott, hogy lelkünk meggazdagított. Immár Isten áldása, kimondatott mindnyájunkra. Menjünk örömmel haza, tisztünkre és dolgainkra. Ő szent lelke erősítse minket tovább is vezessen. Áldja meg kimentünket, áldja menetelünket, áldja meg kenyerünket, szentelje meg életünket, áldjon meg boldog halállal, végre örök boldogsággal.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség, áldott ünnepeket mindenkinek.